Rádió Egyetem. Filozófia történet. Descartes. Mekis Péter előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Az összes előadásra vonatkozóan mondanám, amit mondok, az előadásokat kedvcsinálónak szánjuk. Kedvet szeretnék csinálni hozzá, el szeretném mondani, hogy miért izgalmas. A filozófiát véleményem szerint nem azért érdekes olvasni, hogy az ember múltbeli dolgokat illetően műveltebbé váljon, hanem azért, hogy jelenbeli dolgokat illetően érzékenyebbé váljon. Semmit nem kapunk egy filozófiai műtől, hogyha nem inspirál bennünket. Arra való, hogy stimuláljon bennünket, hasonlóképpen ahhoz, ahogy a szépirodalom is. Erre van, ugye egészen más típusú, más módon való stimulációra számíthatunk a szépirodalomból. És hát amiképpen a középiskolai kötelező olvasmányok hajlamosak az emberből kiölni a természetes érdeklődést a szépirodalom iránt, aképpen a ilyen bevezető filozófia történet kurzusoknak is lehet egy ilyen elrettentő hatása. Ezt mindenképpen szeretném elkerülni. Annak ellenére, hogy a számonkérés módja az ellenkező irányba hat, elmondom ugyanis, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy az általunk előadott művek, azok általában szerepelnek az ilyen 100 híres filozófiai mű egyenként két oldalon összefoglalva típusú összeállításokban, és semmiképpen nem szeretnénk, hogy ezekből tájékozódjanak, mert hát én legalábbis azért nem szeretném, mert hogy azt az izgalmat nem tetszenek megélni, amit a filozófiai művek által nyújtott inspiráció jelent az ember számára. És ezért aztán belekérdezünk ilyen szövegrészekbe. Édesapám mesélte, hogy neki válaszolni kellett a Fekete-Fehér TV idejében arra az egyetemen, hogy milyen színű ruhában temették el Bóvár idét például. Ez egy ilyen akkoriban tipikus kérdés volt, hogy irodalmi művekkel kapcsolatban színekre kérdeztek rá a tanárok, hogy így zárják ki azt, hogy a tévéből tájékozódó diákok átmenjenek a vizsgán. A szöveget tessék nagyon alaposan elolvasni. Mondom, nyúlfarki szövegről van szó, és érdemes többször elolvasni és végigjegyzetelni. Tehát egyszer élvezettel, és második alkalommal végigjegyzetelve. Na, ennyit ezekről a kérdésekről, az ilyen előzetes kérdésekről. Ezt, vagy azt, vagy amazt ír. Még olyan kérdés is van itt a Descartes kérdések között, hogy miről beszél először, másodszor és harmadszor a szerző. Mert hogy van a dolgoknak egy súlya, van a kifejtésnek egy rendje, amit nagyon fontos nagyon fontos rekonstruálni. Na, akkor mielőtt mindenkire végképp ráijesztenék, rátérek René Descartes-ra.
A mai órám René Descartes Elmélkedések az első filozófiáról című értekezéséből lesz. Vagy értekezésének az első két fejezetéről fogunk beszélni.
Arra kérnék mindenkit, hogyha nem az internetről tölti le a szöveget, ami ugye hozzáférhető,
akkor ezt a kiadást nézze, vannak más magyar fordítások is. Tehát ez az Atlantis kiadó 1994-es kiadása, Boros Gábor fordítása.
Ez a latin változatból készült, és mondom, vannak magyar, más korábbi magyar kiadások is, amelyek nem teljesen passzolnak terminológiailag
ahhoz, amit én most itt elmondok, és a vizsgán feltett kérdésekhez sem. Nyúlfarknyi szövegről van szó, egészen rövid és nagyon kellemes olvasmányról.
Tehát a nagyon érdeklődő diák az úgy készüljön, az én szememben ideális diák úgy készüljön, hogy elolvassa Boros Gábor mini-esszéit a Descartesről a Matura sorozatban megjelent értekezés a módszerről ből, aztán elolvassa az első négy elmélkedést, és igyekszik minél jobban ráhangolódni a szerzőre, Majd az első két elmélkedést ismét szisztematikusan sorról sorra végigjegyzetelve, aláhúzogatva, apróbetűst is megnézve, újra végigolvassa. És semmilyen meglepetés nem érheti a vizsgán ezek után.
René Descartes
a újkori filozófia megalapítója, úgy szokták nevezni, és hát alig hanem joggal teszik ezt. Descartes életéről talán annyit érdemes tudni, hogy módos családnak a gyermekeként jezsuitákhoz járatták tanulni, és ott egészen kivételezett helyzetben volt, gyakorlatilag modernebb kifejezéssel, akkoriban még nem létező kifejezéssel, a zseninek járó kiviteles bánásmódban részesült, és a jezsuita tanulmányok befejezése után jogot tanult Párizsban, 22 évesen már jogász volt, majd természettudományos tanulmányokba fogott. Univerzális műveltségű ember volt, olyan műveltséggel rendelkezett, amiről ma már csak álmodni tudunk a mai tudományoknak a szétdaraboltságában. Szóljanak rám, ha elhalkultam, jó? Köhintéssel lehet jelezni, hogyha hangosabban beszéljek, vagy érdekesebben. Ennek az ilyen sokféle tanulmánynak, ennek aztán nagyon fontos hatása van Descartesre, aki azt állítja, hogy amiatt ébredt fel iskola filozófiai szendergéséből, tehát a középkori skolasztikus filozófiai szendergéséből, amiatt ébredt fel, mert azt látta, hogy ha máshova utazik, másoktól tanul, akkor azok mást fognak neki tanítani. És ezzel a sokféleséggel szembesült, a tanított dolgoknak a sokféleségével, a tekintélyeknek a sokféleségével szembesült, és megtanulta azt, hogy a tekintély nem az egyetlen forrása a tudásnak. Hanem akkor mi lehet a tudásnak a legfőbb forrása, tette fel a kérdést Descartes, és ez a kérdés a descartes-i latinosan, kartezianus, úgy szoktuk ezt mondani, a kartezianus filozófiának ez az alapkérdése. Úgy is szoktak erről beszélni, erről a descartes-i kérdésfeltevésről, mint ami fordulatot hozott a filozófiában, gyakorlatilag ezzel a kérdésfeltevéssel, tehát hogy mi lehet a tudásunknak a biztos alapja, ezzel a kérdéssel kezdődött a modern filozófia, kezdődött az újkori filozófia, és úgy szoktak erről beszélni, amit Descartes hozott a filozófiában, erről a fordulatról úgy szoktak beszélni, hogy ismeretelméleti fordulat. Hogyha egészen röviden kellene jellemezni, az ilyen sémák mindig hamisak, de sosem teljesen haszontalanok. Hasonlóképpen ahhoz, ahogy az ember azt mondja, hogy a 90-es évekre beáldozott a diszkónak, és jött a hip-hop meg a techno. A dolog az természetesen nem így történt, de a séma mégis hasznos, orientálja az embert. Tehát a középkori és az újkori filozófia közötti ismeretelméleti fordulatot úgy szokták jellemezni, sematikusan, hogy míg a középkor számára az volt a kérdés, hogy milyen alapvető törvények irányítják a világot. Milyen dolgokból áll a világ? Hogyan vannak azok? És milyen törvények szervezik őket? Tehát a törvényeket kívül a világban keresték, addig az újkori filozófia belül az emberben keresi a törvényeket. Melyek azok a törvények, amelyek a megismerést irányítják? Mi lehet annak a biztosítéka, hogy egyáltalán bármit megtudhassak a világról? Na most még azt érdemes tudni, hogy Descartes idejében, noha éppen a középkoron kronológiai értelemben túl vagyunk, az iskolákban a középkori filozófia uralkodott. Tehát a skolasztikus filozófia, amelyről az előző előadáson tetszettek hallani. Skolasztikus filozófia uralkodott, és ebből a szempontból nagyon izgalmas az, hogy Descartes nem folytatott szisztematikus filozófiai stúdiumokat. Hát már a jezsuiteknél olvasott mindent, ami a antik szerzőktől számára hozzáférhető volt. Elolvasott ő minden fontosat a filozófia történetéből, de nem részesült filozófiai képzésben aként, ahogy ma egy filozófia szakos például filozófiai képzésben részesült, nem törték be. Nagyon fontos, hogy a Descartes-i impulzus a filozófia számára az kívülről érkezett egy outsidertől. Kevés, de nagyon fontos ilyen külső impulzust kapott a filozófia a maga történetében. Tulajdonképpen még manapság is van példa. A 20. században biztos, hogy van egy-két fontos példa erre, hogy nem filozófusok elkezdenek filozófiai műveket írni, elkezdenek filozófiai kérdésekkel foglalkozni, és hatalmas hatást vált ki az, hogy másképpen ragadják meg a problémákat, mint akik beleiskolázódtak, beleedződtek már, beletagozódtak a megszokott filozofálási rendbe. Szóval soha nem vált akadémiai értelemben filozófussá, és 200 évbe telt, amíg a Sorbon megenyhült annyira, hogy úgy döntöttek, hogy elkezdik Descartes-ot oktatni. Ez a kartezianus filozófiát, ez egy nagyon vicces dolog annak a fényében, hogy az ember a filozófia szakmaszerű művelőjeként nap mint nap kerül abba a helyzetbe, hogy meg kell ítélni mondjuk egy írásnak a dilettantizmusát, amit egy laikus, filozofálni szerető amatőr ad a kezébe. Legyen-e bátorságunk azt mondani, hogy fiat, amit te írtál, az nem ér semmit, miközben ilyen történetek vannak, hogy a korszak legnevesebb filozófusát az egyetemeken 200 évig nem oktatták. Ki tudja, lehet, hogy jelenleg már megszülettek azok a filozófiai művek, amik mondjuk a 22. 23. században a legjelentősebbnek számítanak majd. Mondom, ez nem az ezeken való fantáziájának nem önértéke van, hanem az az értéke, hogy szerénységre neveli az embert. A Descartes-i írásokról még annyit érdemes tudni, hogy meglehetősen nagy népszerűségnek örventek, hát ahhoz képest, hogy mennyien voltak az olvasni tudók, mennyien voltak a filozófia iránt érdeklődők az adott korban. Meglehetős népszerűségnek örventek, és nagyon fontos emberek voltak azok között, akik a Descartes írásokat olvastak, nagyon fontos emberekkel folytatott levelezést, a kor nagy gondolkodóival folytatott levelezést Descartes, és ezen kívül még ami izgalmas az, hogy uralkodó nőkkel folytatott levelezést, folytatott eszmecserét. Erzsébet királyné volt az egyikük. Az Erzsébet levelek legfontosabb forrásai a Descartes etikai tanításairól, erkölcstani tanításairól szóló ismereteinknek. És végül Descartes halálát azok a filozófia leckék okozták, amelyeket 1650-ben Svédországban Krisztina királynőnél tartott. Descartes későn kelő ember volt, ágyban fekve filozofálva, füzetbe jegyzetelgetve kezdte a napját, így telt a napja mondjuk 10-től délig, és csak azután kelt fel, és ez nagyon fontos volt az ő életében, Krisztina királynő viszont ragaszkodott hozzá, hogy kora hajnalban, ugye a nyírkos hideg Svédország kora hajnalain tartson neki filozófia órákat. Aki aztán jó alaposan tüdőgyulladást is kapott, és miután az orvosok mindenféle utasításaival szemben ragaszkodott arról, hogy a saját anatómiai elképzelései szerinti kúrát kapja, csak hamar távozott az élők sorából. Fennmaradtak az orvosának a kétségbe esett feljegyzései, hogy hát egy ő nem szívesen lenne nagy ember, hogyha ennek ilyen az ára, hogy ennyire. Hát gyakorlatilag ez nincs így leírva, hogy ennyire lökötté válik. Ez egy furcsa, habókos, különc emberről van szó, szóval akinek a hatalmas szerencséje volt az, hogy meglehetős vagyonnal rendelkezett, elegendő vagyonnal rendelkezett ehhez a, hát ma úgy mondanánk, szabadúszó filozófusi élethez. Lukács Györgyről a két valahaért legnagyobb magyar filozófus egyikéről mesélik, hogy mikor valaki azzal ment hozzá, hogy ő filozófus szeretne lenni, az első kérdése az volt, hogy vannak-e magának gazdag rokonai. A Descartes ezt a kritériumot teljesítette. Ezt a fontos feltételt a filozófus válláshoz Descartes teljesítette. Nagyon sokat tett a filozófia stílusának, filozófiai írások stílusának megváltoztatásáért Descartes. Tessék összehasonlítani a középkori szerzők stílusával. Kedélyes, közérthető, néhol már-már publicisztikai stílusa van. Nagyon kellemes olvasmány. Nem szükséges fogalmakat bogozgatni hozzá. Úgy írta az Értekezés a módszerről című írását, nem ezt, amit most tárgyalunk, azt írja a bevezetőben, úgy írta, hogy asszonyok is megértsék. Hát nyilván itt a adott korban természetes szexizmuson túl azt is érdemes figyelembe venni, hogy az asszonyok a helyzetükből adódóan nem folytathattak antik stúdiumokat. Tehát nem rendelkezhettek azzal a műveltségi háttérrel, amivel mondjuk középkori szerzőket meg lehetett érteni. Na most amellett, tehát, hogy a modern filozófia stílusát, a modern filozófia néhány alapfogalmát bevezeti, emellett a modern filozófia számára Descartes problémákat is teremt, minden nagy ilyen fordulatot hozó gondolkodó. Majd látni fogjuk, hogy például a mostani kortárs filozófia egyik legfontosabb problémája a test-lélek probléma, ugye a test és a lélek kapcsolatáról szóló probléma, illetve a mivel az ember tudni véli, hogy mi az, hogy test, az azzal kapcsolatos probléma, hogy mi ez a lélek, és hogy viszonyul a testhez. A test-lélek probléma, ez Descartes-től származható, onnantól válik először problémává. Na, hát ennyit erről. És akkor most már az elmélkedések, az első filozófiáról beszélnék. Meditationes, az első szó, ez az elmélkedések, nagyon izgalmas, hogy az európai tradícióban a meditáció az elmélkedést jelent. Ja, ma divatos jelentése a meditáció kifejezésnek az a keleti misztika egy módszerének a tulajdonképpen ügyetlen latinizált fordítása. Lévén, hogy a keleti értelmevet meditáció az az elme kiüresítését jelenti, és nem elmélkedést. A gondolatoktól való megszabadulásnak az útja a meditáció, a módszere. Most ehhez képest Descartes valami olyat csinál, ami merőben intellektuális vállalkozás. A következőre tesz kísérletet ebben a 6 elmélkedésből álló sorozatban. Először megpróbál megszabadulni minden olyan ismerettől, amely kétségbe vonható egyáltalán. Függetlenül attól, hogy ezek az ismeretek hamisak vagy igazak, megszabadul tőlük, félreteszi őket. Úgy tesz, mintha nem is tudná mindazt, amit tud, feltéve, hogy kétségbe tudja vonni, el is veti. És a következő lépésben, amikor talált valamit, ami biztos fogódzót jelent az ismeretei között, akkor ebbe kapaszkodva újraépíti az ismereteinek a rendszerét. Rettenetesen izgalmas vállalkozás. Hát ebben az emelkedésekben még egyszer Descartes arra tesz kísérletet, hogy lebontsa és újraépítse ismereteinek az épületét. Az épület hasonlat, ez nagyon izgalmas. Sokszor előjön a filozófia történetében, hogy valami építkezés szerűről lenne szó. Nagyon fontos ennek a vállalkozásnak a szempontjából az a szenárió, az a tulajdonképpen fiktív helyzet, amiben elhelyezi magát Descartes, ennek a szövegnek a beszélője, vagy egy irodalomelméleti terminussal él. Szóval azt mondja, hogy ugye egy csöndes szobában a mindennapi tevékenységektől visszahúzódva leül elmélkedni, és néhány napját azzal tölti, ezeknek az elmélkedéseknek a napjait ezzel tölti, szűk hetet azzal tölt, hogy ezt a projektet végrehajtsa. Ugye az, hogy 6 napig tart ebben a fikcióban az újrateremtés, az egy nagyon izgalmas dolog, És némiképp összefügg azzal, amivel Descartes-ot aztán a későbbiekben vádolták sokan a későbbi korok filozófusai közül. Hogy ugye van ebben valami elbizakodott, hogy az ember azt gondolja a saját eszéről, hogy arra támaszkodva képes teljesen az ismereteinek a rendszerét, egyedül az ész önmagára támaszkodva képes újraépíteni. Ugye bizonyos értelemben a filozófusok hajlamosak arra, hogy valami istenfélének képzeljék magukat. Na nem, mi, akik filozófia tanszéken oktatunk, nem azok a filozófusok, akik filozófiai, nagy filozófiai műveket írnak. Szóval, hogy kicsiben megismétlődik itt a teremtés. Ugye van ebben a hatnapos projektben valami ilyen érdekesség. Na most a párhuzamok aztán innentől fogva nem érvényesek, de akkor is ez az összehasonlítás szerintem izgalmas. Tehát a zsidó-keresztény mitológiánál való párhuzam. Még abból a szempontból érdekes ez a szenárió, tehát ez a fiktív helyzet, amiben rakja magát, hogy a hétköznapi életben nem igen tehetjük meg azt, hogy függetlenítsük magunkat a külvilágra vonatkozó ismereteinktől. Hát fölöttébb kétséges, ez még egy ilyen néhány napos visszavonult projekt esetében is persze, de gondoljunk bele, hogy hát amikor jövünk, megyünk a világban, akkor folyamatosan fenn kell tartanunk mindenféle ismereteinket, fenn kell tartanunk azt a feltételezésünket, hogy vannak más emberek, akik körülvesznek minket. Hogyan is tarthatnék itt most előadást, ha nem gondolnám azt, hogy vannak más emberek, akiknek hozzá hasonlóan testük és lelkük van, és akik jelen vannak ebben a teremben, és akik alkalmasak arra, hogy befogadják a gondolataimat. Ugye mindezeket kétségbe, praktikusan is kétségbe vonnám, akkor nagyon kellemetlen helyzetbe keverednénk, praktikus akadályok keletkeznének az életünkben, de egy ilyen visszavonult helyzetben ez természetesen másképpen valósul meg. Azt fogadjuk el, hogy teljesen függetlenítette valaki magát, kilépett tulajdonképpen az életéről, az életéhez képest szabadságra ment néhány napra, és úgy hagyja végre ezt a projektet. A célja Descartes-nak ezekkel az elmélkedésekkel, és ez nagyon fontos, egyáltalán nem öncél. Ő valami maradandót szeretne, mint írja, létrehozni, valami maradandót szeretne létrehozni a tudományok területén. És ez a maradandó pedig nem más lenne, mint az, hogy az ismereteket biztos metafizikai alapra helyezze. Ez a büf szó, hogy metafizikai alapokat félre is tehető, szóval biztos alapra, megkerülhetetlen alapokra szeretné helyezni a tudományos ismereteket. Tehát ez a megalapozási kísérlet, ez lenne az a kísérlet, amit úgy fogalmaz, hogy maradandót szeretne alkotni a tudományokban. Tehát nem öncél a filozofálás. Elmélkedéseinek a módszeréről pedig a következőket olvasuk az első, most már benne vagyunk az első elmélkedésben. Elmélkedéseinek a módszereiről pedig azt olvassuk, hogy nem egyesével tételesen fogja felülvizsgálni az egyes ismereteit, mert ez egy beláthatatlan, véget érhetetlen, lévén az ismereteinknek a tára az parttalan, ez egy beláthatatlan, véget érhetetlen, bevégezhetetlen feladat volna. Ehelyett arra tesz kísérletet Descartes, hogy néhány alapvető ponton támadja meg, ugye az alapoknál mondja meg az épületet, hogy az magától összedőjön, az ismereteinek az épületét, hogy az magától összedőjön. Itt is egyébként sántít a teremtés analógia, hiszen a Jóistennek nem kellett egy világot megsemmisítenie, hogy egy másikat teremtse, vagy legalábbis erről nem szól a zsidó-keresztény mitológia. Tehát mindenre kiterjedő ugyanez a kétely, minden ismeretére kiterjed, de nem egyesével veszi végig, hanem az alapoknál kezdi. És ebben a kételyben egy három lépéses gondolatmenetet követ, három lépésben kezdi ki az ismereteit. Az első lépés az ismereteknek egy viszonylag szűk körét érinti, az első ellenérv, az első olyan érv, amivel megtámadja a saját ismereteit, a második érv meg egy szélesebb körét, és a harmadik érv egy még szélesebb körét érinti az ismereteknek. A sorrend nagyon fontos, hogy a logikai súlya ezeknek az érveknek ugye egyre növekvő. egyre fontosabb érvek következnek egymás után, a harmadik tulajdonképpen fölöslegessé teszi az első kettőt, az első kettő arra szolgál, hogy felvezesse a harmadikat. Az első érv, meg a második is, klasszikus, az antikvitásból vett, tehát az ókorból vett, ókori filozófiából vett szkeptikus érv. A szkeptikus érvek azok az érvek, amelyek az ismereteinkbe vetett bizonyosságunkat akarják megingatni. Az első ezek közül az érzéki csalódásnak az érve. Hogyan lehetek biztos bármiféle érzéki ismeretemben, ha életem során oly sokszor érzéki csalódás áldozata lettem? Ugye bárki kerülhetett már abba a helyzetbe, hogy mondjuk egy, ha jól emlékszem, Perenczky Gézánál olvastam ezt a példát, hogy egy földúton, egy vidéki földúton sétálva valami csodálatos, fénylő, aranyló tárgyat figyelt meg az úton, és amikor közelebb ment, akkor ezek a csillogó hátú legyek szétszálltak róla, és kiderült, hogy egy kupac tehénürülékről van szó. Hát bárki hasonló helyzetbe kerülhetett, ilyesmit értjük érzéki csalódáson, valamint az összes olyan dolgot, mint például klasszikus, antik példát elővéve most, nem ezt a számomra ütősebb, de mégiscsak 20. századi példát, hogyha egy vízbe állítunk egy rudat, akkor azt láthatjuk, hogy a rudban van egy törés, és hogyha kiveszünk, akkor egyenesnek látjuk, valamelyik érzékelésünknek hibásnak kell lenni. Ugye, és így tovább, nyilván folytathatnánk a példákat. Na most az ilyen érzéki csalódással kapcsolatos kétségek, azok természetesen eloszlathatók azon a módon, ahogy a rúddal, illetve a tehén ürülékkel eljárunk. Közelebb megyünk, megnézzük alaposabban, más irányból, más érzékszerveinket is munkára fogva. És hát maga az érzékelés képes arra, hogy felülbírálja önmagát. Tehát ez az érv nem alkalmas arra, hogy minden érzéki ismeretünket egy az egyben kétségbe vonjuk, csak bizonyos ismeretek, bizonyos érzéki ismeretek kétségbe vonására. Ja, amit még nem néztünk, meg nem vizsgáltunk, meg kellő alapossággal azoknak a kétségbe vonására alkalmas. Most itt az érzéki megismerés esetleg ki is terjeszthetjük úgy, hogy az érzékszerveinken kívül mindenféle ilyen technikai segédeszközt is figyelembe veszünk, a mikroszkóptól a endoszkópig, hogyha mondjuk egy ember tüneteiről akarunk meggyőződni, hogy miről árulkodnak. A második érv az ennél már erősebb. Azt mondja Descartes, hogy ugyan ő nem bolond, ő pontosan tudja, hogy nem lehet érzéki csalódás áldozata, akkor, amikor, és megint visszatérünk ehhez a világfelvonult helyzethez, amikor úgy gondolja, hogy meleg szobában a papírja fölött üldögél, és jeleket ró erre a papírra. Szóval, amikor ő így vesz tudomást a világról, teljesen biztos benne, hogy mivel nem bolond, ebben az egész komplex érzetadat tömegben, vagy érzetadat rendszerben nem lehet ilyen érzéki csalódásos hiba, de az nagyon is előfordulhat, hogy álmodjon. És az álom argumentum a következő, még mindig egy antikérvről van szó. Nem tudhatjuk, hogy jelen pillanatban nem éppen álmodunk-e. Illetve hát persze mindig tudni véljük, hogy nem álmodunk, jelesül álmainkban is tudni véljük, hogy nem álmodunk. Tehát abból, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy nem álmodunk, még nem következik, hogy nem álmodunk. Mert hogy az álomra ez a jellemző, nagyon sok esetben legalábbis, hogy nagyon is valóságosan jelennek meg a dolgok, és az adott pillanatban az álom kellős közepén fel nem vetődik bennünk, vagy ha felvetődik, akkor elutasítjuk azt a lehetőséget, hogy most éppen álmodnánk. Vannak egyébként kivételes álmok, amikor az ember tudja, hogy álmodik. Descartesnek magának is van ezzel kapcsolatban egy nagyon kellemes, kicsit bizarr története, hogy tulajdonképpen őt a filozófia felé egy éjszakán álmodott, ilyen hármas álomsorozat fordította. És ebben is van egy ilyen momentum, amikor azt elmondja, hogy Ezzel, hogy álmában tudja, hogy álmodik, sőt, értelmezi is az álmát, még az álmon belül.
Hogyha valakit érdekelnek ezek az álmok, nagyon mulatságosak, akkor
szintén a Boros Gábor féle életrajz az én bevezetőben elolvashatja őket. Ma már nem divat, hogy filozófusokat, tehetségüket ilyen álmokból származtassák. Ma már ezt ezoterikus szerzők szokták csinálni. Nem kellemes meglepetés, hogy Descartes ilyenhez folyamodik. Hát, hogy ő még rendesen komolyan veszi az álmait. Az álomra vonatkozó kételjtelen mindenre kiterjed. Minden jelenbeli ismeretünkre, minden jelenbeli érzéki ismeretünkre kiterjed. Minden jelenbeli érzéki ismeretünket kétségbe tudjuk vonni azzal az apropóval, azzal a szösszel, hogy lehet, hogy álmodunk. De nem tudjuk ezen az alapon kétségbe vonni a múltbeli érzéki ismereteinket, valamely múltbeli érzéki ismeretünkre, ugyanis minden jelenbeli álmunknak támaszkodni kell. Nem tudunk olyat álmodni, bármi szörnyű képzelt lényeket álmodjunk is, amik, ugye történetesen, hogyha oroszlán fejük és kígyó testük van, ne támaszkodnának az oroszlánokról és a kígyókról való korábbi tapasztalatainkra. Tehát valamilyen anyagból dolgoznia kell az álomnak, ez az anyag, ez mégis arra utal, hogy valami érzéki ismeretünk valami külső forrásból érkezett. Tehát azt, amit jelenleg tapasztalunk, azt kétségbe tudjuk vonni, de hogy volna egyáltalán érzéki megismerés, volna külvilág, amely ilyen érzéki ismereteket szolgáltat a számunkra, ezt nem tudjuk ezen az alapon kétségbe vonni. És most jön Descartes aduásza, a filozófia történetében egybefort Descartes nevével ez az aduász, ez a csaló szellem. A francia változat, amely megírta latinul is és franciául is ezt az elmélkedéseket, a francia változatban Malin Zseninek hívják, ilyen kis gonosz kis démon, rosszindulatú, de kellő hatalommal rendelkező lény, amelyik azt a látszatot kelti az emberben, hogy mindenféle a külvilágból származó információkhoz jut, miközben nem jut semmi ilyesmihez. Ez a gonosz lény, ez természetesen, vegyük figyelembe, hogy hányadik században vagyunk, természetesen nem lehet a jó Isten, mert az Isten jó Isten, tehát az isteni jósággal nem egyezhethető össze az ilyesfajta csalás. Ez nagyon fontos külön választani. Hát aztán kérdés persze, hogy az a nagy hatalom, az összeegyeztethető-e a gonoszsággal, és ez van nem egy eretlenek gondolat-e Descartes részéről, de hát ez talán a kortársakat jobban foglalkoztathatta, mint minket. Ma már szabadabban gondolkozhatunk ilyen kérdésekről. Szóval ez a kis furfangos, kis gonosz démon, a csalószellem, ez azt a látszatot kelti az emberben, hogy a külvilágról érzéki információkat szerez, miközben dehogy szerez ilyeneket, hanem csak a szellem csalásának az áldozatává válik. Tehát van külső forrása a folyamatos álmodásunknak, de ez nem a külvilág, hanem a csalószellemnek a mindenféle fantáziajátéka. És aztán a csalószellem honnan veszi ezeket az ideákat, arról már nem folytatódik a diskurzus. Nagyon érdekes ez az elgondolás. Sok szempontból nagyon érdekes, hogy a csalószellem keltené bennünk azt az illúziót, hogy van külvilág, és vannak róla szerzett érzéki ismereteink. Nota bene, ennek a másik fele is érdekes, nem csak a világ megismerése az érdekes, hanem hogy az az illúziónk van, hogy mi aktívan benne vagyunk egy világban, tehát hatni tudunk például a világra. Nem csak a világ hat ránk, hanem mi is hatunk a világra. Tehát én például vagy lekötöm az önök figyelmét, vagy nem. Mindenképpen a beszédemnek a hatása az is, hogyha elszúnyogálnak, meg az is, hogyha érdeklődve üldögélnek az órám. Ezt az illúziót is ugye a csalószellemnek kell. Ez egy nagyon bonyolult munkát végez, hogy mi a fenének csinálna ilyet. Megemlíteném az érvnek két modernkori változatát. Az egyik az egy Hilary Putnam nevű amerikai filozófustól származik, És úgy hangzik, hogy agyakatartályban, ez a híres agyakatartályban ér, hogyan dönthetem el azt, hogy én egy ember vagyok a fizikai világban, aki rendelkezik testtel, tud mozogni, stb. És nem csak egy beelektródázott agy vagyok egy tápoldatos tartályban, amely kizárólag elmeműködésekre képes, és minden egyéb stimulust ezeken az elektródákon keresztül kap. Ugye a Malengeni az most egy ilyen fizikai interpretációt nyert, kicsit gyengült az érv, mert van külvilág, vannak fizikai dolgok, van tartály, van egy fizikai valóság, magának az elmének is van egy fizikai hordozója, az agy, tehát a külvilág létezését itt nem kérdőjelezzük, még csak az, hogy olyan, amilyen. Kicsit gyengült az érv, de legalább egy izgalmas környezetben van helyezve. Azt gondolom, hogy a modern ilyen technikai, ilyen science fiction érdeklődésünk számára ez izgalmasabb, mint a Malengeninek a gondolata, ennek a gonosz kis szellemek a gondolata. Ez az más szempontból izgalmas. És aztán természetesen ez a patnemi gondolatkísérletnek szokták ezeket mondani. Kicsit idétlen módon, ugye, gondolatkísérlet, kontradikció, inadjekció, az, hogy csak gondolatban hagyjuk végre, az azt jelenti, hogy ez nem kísérlet. Tehát ellentmondás, ellentmondó szó összetételről van szó. Szóval ez a patnemi gondolatkísérlet volt az egyike azoknak az inspirációknak, amelyek alapján a Matrix című film született. És most természetesen nem a Matrix trilógiára gondolok, hanem annak csak az első részére, amit én egy, azt mondanám, hogy egy jelentős filmtörténeti darabnak gondolok. Az emberi kultúra történetének egy jelen pillanatban fontosnak látszó darabjáról, a trilógiáról ezt nem mondhatnám el semmiképpen. Szóval valamiképpen ezzel a kartéziánus gondolattal játszott a Matrix is, csak azzal a patnemmel közösen, azzal a gyengítéssel, hogy itt nem az a kérdés, hogy van-e külvilág, nem az az absztrakt filozófiai kérdés az izgalmas, hogy van-e külvilág, hanem az a kérdés, hogy a külvilág az-e ami, vagy valami teljesen más. Na, sokszor jelenik meg egyébként a modern filmművészetben ez, hogy a világ az-e ami, vagy valami teljesen más. Tehát a Descartes-i kérdés ennél erősebb. Van-e egyáltalán külvilág? Tehát minden külvilágra vonatkozó ismeretünket fel kell függesztenünk akkor, hogyha figyelembe vesszük ezt a gonosz szellemre vonatkozó érvet. Nincs ilyen gonosz szellem, természetesen, de ezt még ezen a pontján az érvelésnek nem tudhatjuk. Be is kell bizonyítani, hogy nincs, és ha sikerült bebizonyítani, hogy nincs, ha találtunk valamit, amit a gonosz szellem sem kezdhet ki, és ennek alapján sikerült bebizonyítani, valahogy el tudtuk indítani az építkezésünket, és már sikerült bebizonyítani, hogy nincs, akkor aztán megnyugodhatunk a külvilágra vonatkozó ismereteinkben. Hát a Descartes-i gondolatmenetnek a folytatása majd erről fog szólni, hogy találunk egy ilyen fogadzót, és végül sikerül kimutatni, hogy nincs ilyen gonosz szellem. Tehát úgy vesszük fel a gonosz szellemmel a harcot, hogy megmutatjuk, hogy nem létezik. Isten segedelmével természetesen. Az az Isten segedelmével nagyon-nagyon-nagyon érdekes pont. Az európai filozófia a középkor után Descartes-től kezdődően függetlenedett a teológiától, és hát Descartes-t követő évszázadok ateista filozófusai, nem minden filozófus volt ateista, egy részük felvilágosodáskori filozófusoknak egy része ateista volt, azok mindenképpen próbálták valahogy úgy csavarni Descartes-t, hogy az derüljön ki, hogy itt valójában nem támaszkodik. Semmilyen módon ezek a gondolatmenetek nem támaszkodnak Istenre. Azt hiszem, hogy ez egy nem túl jó kísérlet. A Descartes-i gondolatmenet támaszkodik Istenre, tehát az ateizmusnak máshonnan kell keresni a támogatást. Tehát itt sem nem a hit ellen beszélek, sem nem az ateizmus ellen beszélek, csak arról, hogy mi mit támogat. A Descartes-nél nagyon fontos szerepet tölt be az Isten, de abban kétségtelenül igaza van Blaise Pascal gondolkodónak, Descartes-nak félig meddig volt kortársa, hát tulajdonképpen kortársnak tekinthetők. Szintén egy ilyen outsider filozófusról van szó. Őróla nevezték el a Pascal nyelvet, hogyha valaki esetleg programozni
tanult valaha.
Ő alkotta az első mechanikus számológépet. Gyerekkoromban még ezek a számológépek működtek a boltokban. Bolti pénztárgépek gyakorlatilag a Pascali elveken működtek.
Még akkor nem volt bennük elektronika. És szóval Pascal azt mondja Descartesről, hogy hát azért ez az Isten, amelyik a Descartes értekezésekben nem megjelenik, ez nem azonos a hívők istenével.
Ez valamilyen filozófusok istene. Valamilyen ilyen absztrakt képződmény. Mondjuk az ember nem imádkozik a Descartes Istenhez. Én azt hiszem, hogy ebben, vagy nincs kedve az embernek legalábbis imádkozni egy ilyen Istenhez, egy ilyen rettenetesen absztrakt Istenhez. Ebben igaza van ugyan Pascalnak, de azt hiszem, hogy ez nem a Descartes Istenének a sajátossága egyedül, hanem a középkori nagy istenérvek sem egy olyan Istent rajzolnak elénk, akihez kedvünk támadni imádkozni. Na jó, ezeket a kérdéseket félretéve, tehát Descartes egy teista, de egy nagyon sajátos értelemben véve teista filozófus. Tehát elérkeztünk ahhoz a ponthoz, figyelembe kell vennünk a gonosz szellemet, azt világosan meg kell különböztetni Istentől, és az a gonosz szellem, ez lesz az a gondolat, mivel ez a legerősebb az érvek közül, ez lesz az a gondolat, ami mellett elhatározza, hogy ki fog tartani másnap, félreteszi mindazt, ami addig volt, de ezzel a feltételezéssel fog élni, ezzel a feltételezéssel fog indítani, és aztán majd hát ilyen indirekt módon cáfolatát adja ennek a feltételezésnek, hogy egy ilyen csaló szellem áldozatául esik nap, mint nap.
Ez valahogy kimaradt, ezt most pótlag még az első elmélkedés lezárásaként beilleszteném, hogy a számtan meg a mértan, tehát a matematikai ismereteink. Ezek olyan ismeretek, amik nem közvetlenül érzéki forrásból származnak. És ezért az álomérv ezeket sem képes kétségbe vonni. Tehát nem csak a múltbeli érzéki ismereteinket nem képes kétségbe vonni, csak az álomérv, hanem elakad az aritmetikánál és a geometriánál is.
És hogy a csaló szellem viszont képes lenne arra, hogy a megítélőképe, az ezekben a dolgokban való megítélő képességünket is tévútra vezesse.
Jó. Második elmélkedés. Mindent kétségbe vonok, mondja Descartes. Minden ismeretemről feltételezem, hogy illúzió. Egy dolgot nem tudok kétségbe vonni, azt, hogy ezek az illúziók egyáltalán vannak. De ha feltételezem, hogy minden ismeretem illúzió, akkor azt mégsem vonom kétségbe, hogy vannak bizonyos illúzióim. Ez legalább biztos. Bármilyen mentális tevékenységem külső forrás nélkülnek bizonyos, akkor is ezek a mentális tevékenységek vannak. Most mentális tevékenységek, folytatja Descartes, nem lehetségesek anélkül, tehát az én gondolat, a gondolkodás nem lehetséges gondolkodó nélkül. Tehát neki magának is léteznie kell. Ez az az érv, amelyet úgy szoktunk emlegetni, és aztán a Descartes-t követő évszázadokban éles vitáknak a tárgya volt, úgy szoktunk emlegetni, hogy a cogito érv, a gondolkodom tehát vagyoknak az érve, hogy tehát kétségbe vonhatok bármit, kivéve azt, hogy kétségbe vonok dolgokat. És abból, hogy kétségbe vonok dolgokat, abból, hogy egyáltalán gondolkodom ezekről a dolgokról, abból következik, hogy vagyok. Szeretném előre vetíteni, mivel félek tőle, hogy az óra végén erre már nem lesz idő, szeretném ide előre hozni ennek az érvnek a számomra legfontosabb kritikáját. Nagyon sok gondolkodónál előkerül, így például Nietzsénél, és Nietzsétől kezdve nagyon sokaknál. De óriási meglepetésemre egy zen buddhista filozófusnál is olvastam egy teljesen hasonló érvet, teljesen más kontextusban, gyakorlatilag ugyanezt az érvet ismételte meg, érdekes módon a kartezianus hagyomány ismerete nélkül.
Ez egy, mint kiderült, ez egy klasszikus ilyen zenbuddhista érv. Érdekes ez a dolog, mert az ember azt gondolná, hogy amit keleti filozófiának nevezünk, az valójában misztika, és nem filozófia. És mégis ilyen hasonlóságok találhatók. Talán Nietzsche azt mondja, hogy abból, hogy gondolkodási folyamatok vannak, arra következtetni, hogy van valami, ami ezektől a folyamatoktól különbözik, ami ezeket a folyamatokat generálja, ez egy gondolkodó szubstanciára, középkori kifejezése, egy gondolkodó szubstanciára következtetni, ez ugyanolyan naív badarság, mint amikor a kisgyermek abból, hogy fúj a szél, arra következtet, hogy van valami, ami a szél, ami ezt a fújást generálja, és ami akkor is létezik, amikor a szél történetesen nem fúj. Ugye mit csinál a szél, amikor nem fúj, kérdezi a kisgyerek. Mit csinál az eső, amikor nem esik? Félrevezet minket a nyelvtan. Ugye azt mondjuk magyarul, hogy esik az eső, és azt gondolja a kisgyerek, hogy akkor van két különböző dolog. Nyugati nyelvekben azt mondjuk, hogy ez régnet. És abból, ebből a feltételezésre jutunk, hogy van valami ezt, ami az egész megtörténik. És analógiás érv. Miért is ne lehetne úgy, hogy az elmebeli folyamatok, mint az eső esése, valami különösebb szubstancia nélkül történnek meg. Gondolataink, mint az időjárási jelenségek. Nagyon szép és izgalmas képnek tartom ezt. Nagyon izgalmas gondolkodónak tartom Nietzschét. Azonban a logikai, analitikus, filozófiai hagyományban, amiben én dolgozom, amiben a logika tanszéke, mi benne vagyunk, mert Nietzsche egy távoli, egzotikus gondolkodónak bizonyul a maga vad gondolataival, de meg kell hajolnom ennek a gondolatnak, ennek a Nietzsche-i érvnek az ereje előtt. De hát Descartes nem így gondolja. Descartes úgy látszik, a kételkedését erre a pontra már nem terjesztik. Ez nagyon fontos a 20. századi Descartes kritikák szempontjából. Tulajdonképpen magukat kartesiánusnak nevező gondolkodók, mint Edmund Husserl, úgy követik Descartes-ot, hogy ezen a ponton már nem, hogy valamilyen gondolkodó szubstancia is létezne. Ja, bocsánat, ez nem egy apró kérdés. A modern filozófia számos nagy problémája ebből keletkezik, hogy Descartes valami gondolkodó szubstancia létezésére következtet ebben az évben. Tehát ez nem egy problémamentes létező. Ez nem annyira problémamentes, mint a korábbi filozófusoknak az én fogalmai. Ez egy nagyon problematikus fogalom. Mindjárt erre kitérek, csak nem akarok kiszaladni az időből. Szóval nagyon fontos és nagyon izgalmas módon nem Isten lesz a megkérdőjelezhetetlen pont, hanem az én. Ugye ez is egy jelzése, egy ilyen jelzőkarója a kartesiánus fordulatnak. Hogy én rajtam áll vagy bukik az egész, nem pedig Istenem. Ugye ez a felvilágosodásnak a szelét hozza már. Nagyon érdekes, tessék megnézni, amikor olvassuk a szöveget, vagy amikor olvassák a szöveget. Javaslom, hogy figyeljenek erre, hogy hogyan bánik Istennel. Nagyon óvatosan, időnként majdnem azt mondja, hogy hát akár kétségbe vonható dolgok közé felvehetném Istent is. De aztán ezzel a feltételezése ugye, hát józan óvatosságból mégsem él Descartes. Úgy lenne teljes a gondolatmenet, hogy minden külső érzéki dolognak a kétségbe vonásával együtt Isten létezését is kétségbe vonom. Ez a lépés valahogy el van kenve a szövegben. Kerülgeti ezt a témát. Mert ugye, hogyha Isten létezésében nem kételkednék, akkor az ő végtelen jóságával se kételkednék, akkor már nem feltételezhetném, hogy megengedi ilyen csaló szellemeknek a működését, és így tovább, és így tovább. Na, szóval gondolkodom tehát vagyok, mondja Descartes, cogito ergo sum, vagy dubito ergo sum, úgyis szokták ezt idézni, dubito ergo sum, kételkedem tehát vagyok. Mindazonáltal, A gondolkodás, amiről itt szó van, az egyáltalán nem egyedül ennek az absztrakt elvélkedésnek a gondolkodását jelenti. Sokkal kiterjedtebb módon azt mondanák, hogy minden mentális folyamatot ideért. Descartes minden elmebeli tevékenységet, az elmének minden tevékenységét ideérti, tehát például az érzékelést is, vagy az örömöt, az akaratot, ezeket mind a gondolkodásnak a gyűjtőfogalma alá sorolja. De azért mégis a kételkedés az a kiinduló pont. Az a sarokpont, amin az egész megfordul. A kételj számolja fel önmagát, hogyha úgy tetszik. Talált tehát Descartes valamit, amit világosan, körülhatároltan felismert. Valami olyat, aminek a létezését nem illetheti kétség. Mert csak az a kérdés, vagy az a feladat van hátra, hogy pontosan körülhatároljuk, hogy mi is ez, milyen természetű dolog ez. Ugye, mi az az én, amihez? Ez úgy magyarban is, meg a latinban is elhagyhatjuk innen az alanyt. Angolban és németben például nem lehetne elhagyni az adott mondatban. Szóval, hogy mi is ez az ego, ez az én, amiről azt állítjuk, hogy létezik. Milyen értelemben használjuk ezt a szót? Szoktunk magunkra úgy utalni, hogy például az énhez hozzáértjük a kezünket meg a lábunkat. Azt mondja Descartes, hogy ezek még a megkérdőjelezhető dolgok közé tartoznak. A testünk, az kiterjedt létezők közé tartozik, a fizikai világnak a dolgai közé tartozik. Kétségbe vonhatjuk a létezését. Ugyanúgy érzéki ismereteink vannak a saját testünkről, mint ahogy bármiről érzéki ismereteink vannak, ami a fizikai világhoz tartozik. A test is a fizikai világ létezése, ugyanúgy a kétségbe vonható dolgok közé tartozik. A testtől tehát világosan külön kell választanunk azt, ami ennek a mondatnak az alanya, és ami gondolkodik. Tehát nem a test gondolkodik. Nem a test gondolkodik, hanem valami olyan gondolkodó szubstancia gondolkodik, ami ezek szerint nem lehet testi természetű. Honnan tudjuk? Tehát még egyszer. Honnan tudjuk, hogy nem lehet testi természetű? Onnan, hogy minden, ami testi természetű, kétségben vonható, ez a valami nem kétségben vonható, tehát ez a valami nem lehet testi természetű. És ebből származik aztán oly rengeteg baj a modern, újkori filozófiában. Descartes ketté, illetve tulajdonképpen három felé választja a világot, ugye van a teremtő létező, megint csak nagyon fontos, hogy tekintetbe vegyük őt is, de hogy a teremtett világnak ugye két összetevője van, a gondolkodó szubstancia, vagy szubstanciák, még egyelőre egyetlen egyhez a sajátunkhoz jutottunk el, illetve az egyelőre kétségbe vonható külső szubstanciák. A kiterjedt anyagi szubstanciák mellett van a gondolkodó szubstancia, ami nem kiterjedt, legalábbis térben nem. Időben? Igen, hiszen időbeli folyamatok történnek benne. Tehát csak időben, de kiterjedt, de térben nem. Ez a gondolkodó, valami gondolkodó fele a világnak, és a általa érzékelni vélt külső valóság viszont térben és időben is kiterjedt. Ezt nevezzük úgy, ezt a két gettéosztást, hogy kartéziánus dualizmus. Nem szerepel a vizsgán, tehát csak az írja fel, akinek kedve van. Kartéziánus dualizmus, erre szoktak úgy utalni a kultúra történetében. Ezért fontosak ezek a kifejezések, hogy tudjuk hova horgonyozni a fejünkben, hogyha ilyeneket hallunk. A kartéziánus dualizmus, ez a két osztatósága a világnak. A kint, a bent. Van egy elterjedt hasonlat ehhez, nem teljesen pontos a hasonlat, mert mindjárt mondom, miért nem pontos. Ezt a Descartes-i gondolkodó megismerő gépet, ezt a kamera obszkurához szokták hasonlítani. Ugye a kamera obszkura, más néven fényképezőgép, az egy ilyen kis doboz, amiben fényérzékeny papírt helyeznek el, vagy valami fényérzékeny felületet helyeznek, ugye a klasszikus kamera obszkurában természetesen nem papír volt még, fényérzékeny felületet helyeznek el, és egy kis résen engedtetik be a fény, és aztán ott leképeződnek a külvilágnak a dolgai, tehát egy ilyen megismerő gép, ami amúgy üres. Természetesen nem pontos a hasonlat, mert a camera obscura az maga is egy anyagi dolog, amiben anyagi folyamatok játszódnak le. A Descartes által vizionált gondolkodógép az nem ilyen. Az nem azonosítható az emberi aggyal. Az valami, ami nem térben van. Felvethető az a kérdés, hogy ha nem térben kiterjedt, akkor van-e legalább helye a térben neki? Mint ahogy ugye Magyarország földrajzi középpontja sem térben kiterjedt, vagy a föld súlypontja sem térben kiterjedt, de meg lehet határozni a helyét legalább. És azért az nagyon fontos lenne, hogy azért ne úgy gondoljunk a saját énünkre, mint ami nem itt van. Nem? Én számomra nem tűnik megkérdőjelezhető. Az, hogy a testem itt van, az engedjük meg Descartesnak, hogy megkérdőjelezhetjük. De hogy valami, ami én vagyok, az itt van, akkor is, ha testem nincs itt. Persze kétségesek ezek a dolgok, megint csak az álomargumentumra gondolva, álmodtam én már olyat, hogy érdekes álmom volt, most nem esélyem az egész álmot, de hogy szeptember 11-ére virradóra, úgy látszik, foglalkoztatnak ezek a ilyen egészen újkori történelmi dolgok, amik azt hittem, hogy engem kevésbé foglalkoztatnak, azt álmodtam, hogy New Yorkban vagyok. Azt álmodtam, hogy New Yorkban vagyok, és nyilván nem voltam ott. Hát ez a dolog is ilyen kétségbe magatok közé tartozik. Szóval ez egy nagyon érdekes és tulajdonképpen eldöntetlen kérdés, Descartesnél eldöntetlen kérdés, hogy van-e valahol azért ez a gondolkodó szubstancia, amellett, hogy nincs kiterjedve fel. Van-e úgy valahol, mint ahogy a fejem középpontja van valahol. A fejem középpontja még azért érdekes, nem foglalkozik ezzel a kérdéssel Descartes, de megérkeztünk ahhoz, ami igazán problematikus, hogy hogyan van kölcsönhatásban a testünk, már amennyiben létezik, de Descartes a későbbiekben bebizonyítja, hogy létezik test, majd mindjárt eljutunk oda. Nagyon gyorsan kell beszélnem, hogy eljussunk oda. Tehát, hogy hogyan van kapcsolatban, miképpen van kapcsolatban a testem a gondolkodó szubstancia, tehát a kitérlet és a gondolkodó szubstancia milyen módon van kapcsolatban. Két bizonyítékát látjuk ennek a kapcsolatnak. Az egyik az, hogy tudok érzékelni. A másik pedig az, hogy hatást tudok gyakorolni a külvilágra. Tehát egyrészt receptív módon viszonyulok a külvilághoz, van egy hatás, amit a külvilág gyakorol rám, az elmémre. Például ismereteket szerzek róla. Például vágyakat keltenek bennem, érzékingerek. És azután van egy fordított irányú hatás, fel akarom emelni a kezemet, és felemelem a kezemet, meg akarom csókolni a feleségemet, és megcsókolom a feleségemet, hatást tudok gyakorolni a külvilágra. Hogyan lehetséges ez, hogyha ezek jellegüket illetően, ontológiai státuszokat illetően, hogy ilyen nagyképű kifejezéseket használhatok, ennyire különböznek, más kategóriába tartoznak, ugye. Hogyan tudnak hatni egymásra? Descartes ezzel kapcsolatban egy nagyon izgalmas, és egy kicsit ilyen mai szemmel ilyen vicces elméletet vezet elő, nem ezekben az elmélkedésekben, hanem máshol. Azt hiszem, hogy itt legalábbis nem említi. Azt mondja, hogy az agy közepén van a tobozmirigy, ha jól tudom, akkor ez a, amit hipotalamus néven szoktak emlegetni, és ez a tobozmirigy, ez egy ilyen nagyon érzékeny módon felfüggesztett ilyen belső, a test többi részétől tulajdonképpen ilyen felfüggesztésekkel függetlenített része az agynak, és azt mondja, hogy ide futnak be az érzékingerek, innen indulnak ki azok az idegpályák, amelyek a test részeinket cselekvésre készítik. Tehát itt van a kapu a Descartes értelmevet lélek meg a test között. Na, attól, hogy itt van a kapu, még mindig nem magyaráztuk meg, ugye a fejünk közepében van ez a kapu, még mindig nem határoztuk meg azt, hogy hogyan válnak nem testi természetű impulzusok testi természetű impulzusokká. Ugye, ami az idegekben történik, az már testi természetű. De nagyon furcsa magyarázatokat ad erre Descartes, hogy azt mondja, hogy ilyen életszellemek, ilyen kis valamik közlekednek ezekben az idegekben, amik átjárnak a testi és a nem testi szubstancia között. Ugye ezek egy félig testi, félig nem testi valamik.
Na jó, tehát ez az ismeret, amihez eljutottunk, hogy én vagyok, és minden testi szubstanciától különböző gondolkodó szubstancia vagyok, ez az első fogodzó. Nagyon fontos, hogy ez nem Istentől származik, hanem tőlem származik ez az ismeret. Egyes egyedül tőlem származik. Sokan vetik szemére Descartesnek ezt az elbizakodottságot, hogy azt képzeli, hogy az ember saját ismereteinek a forrásait, vagy az megalapozását saját maga képes szavatolni. Ugye a test az bármi, ami kiterjedt, ami alkalmas arra, hogy valamilyen külső forma határolja a lélek az ehhez képest. Nem ilyen, nem anyagi jellegű, nem kiterjedt. Még az nagyon fontos, hogy Descartes ad egy kritériumot arra, hogy mikor tekinthet biztosnak és kétségbe vonhatatlanak egy ismeretet. Azt mondja, hogy akkor, amikor a latin szövegben ez így áll, hogy clare et distincte, tisztán és elkülönítetten áll előttem. Tisztán elkülönítetten a józanész ítélő széke előtt áll. A józanész, Descartes az észnek a józanságát, a józan ítélő képességet érti, hogy meg tudjuk ítélni a dolgokat, helyesnek, helytelennek tudunk ítélni gondolatokat, logikai készségeink vannak. Ezt az ítélő képességet nevezi Descartes józanésznek, és ez a clare et distincte, ez azokat a dolgokat jellemezi, amik közvetlenül önmagukban világosan megállnak a józanész ítélőszék előtt, és azt rájuk bólint ugye a józanész. Most azt mondja, hogy ebben a cogito érvben az én az ilyen módon jelenik meg. Azt hiszem, elmondtam mindent. Világosan és elkülönítetten, igen. Tisztán és elkülönítetten, világosan és elkülönítetten. Ezt nevezzük igaznak. Ugye ez nem egy absztrakt igazságfogalom, ez valami, ami egyedül az észhez magához méri a dolgoknak az igazságát. Csak összehasonlításképpen a józan gondolkodásban nem csak ezt nevezhetjük igaznak, ami tisztán és elkülönítetten jelentnék meg számunkra, azt szoktunk mondani, hogy egy ítéletünk akkor igaz, hogyha megegyezik a valósággal, tehát egy külső forráshoz is mérhetnénk, itt Descartes egy belső forráshoz méri. Nagyon érdekes. És hát tulajdonképpen nem csak érdekes, hanem hozzátartozik az ő egész stratégiájához. Na, a maradék két percben néhány momentumot még mondanék a folytatásból. Descartes tulajdonképpen az Anselmustól ismert, és talán ezen az előadáson is tárgyalt Isten érvet, Isten fogalmából, Isten tökéletességéből következik a létezése, ezt veszi elő. Elmondanám nagyon röviden ennek egy vulgarizált, leegyszerűsített változatát, azért is azt mondanám el, mert Descartes is egy ilyet tárgyal. Tehát Descartes is egyszerűsíti az eredeti érvet. Ja, Isten fogalma megvan bennem. Nem biztos, hogy Isten létezik, de az ő fogalma megvan bennem. Ehhez a fogalomhoz hozzátartozik a legnagyobb tökéletesség. Tehát a legnagyobb tökéletesség fogalma van meg bennem. Vajon mi a nagyobb tökéletesség? Az, hogyha valami mindenben tökéletes, kivéve, hogy létezzék, az én elmémen kívül, vagy ha mindenben tökéletes, abban is, hogy az én elmémen kívül is létezik. Nyilván az utóbbi a nagyobb tökéletesség. Mivel Isten fogalma, mint a legnagyobb tökéletesség fogalma van jelen az elmémben, ezért Isten fogalmából következnie kell, hogy létezik, mert különben nem bírna a legnagyobb tökéletességgel. Fából vaskarik az az embernek az érzése erről az érvről, és tulajdonképpen ezzel egyetértenek a Descartes utáni filozófusok is. Ez egy olyan Isten érv, Isten létéről szóló érvek közül ez, minden esetre egy olyan, amelyik nem állja meg a helyét. Ugye, ha volna olyan érvünk Isten létezésére vonatkozóan, ami a filozófusok közvélekedése szerint megállná a helyét, akkor kicsit ellaposodna a filozófia. Természetesen nincsenek ilyen érvek, minden Isten érv vitatott, és ez jó, az ember... Én legalábbis egy kicsit ízléstelennek találnám, hogyha be tudnak bizonyítani Istennek a létezését, jobb hinni. Még arról szeretnék beszélni, hogy erre a Descartes problémára, hogy a test és a lélek hogyan viszonyul egymáshoz, hogyan tud okokozati hatás keletkezni az elme és a külvilág között, egyik irányba és másik irányba, erre milyen megoldások keletkeztek. Nagyon izgalmas megoldásokról van szó ugyanis.
A legszellemesebb és filozófia történeti értelme legkevésbé jelentős az okkazionalistáknak, okkazion azt jelenti, hogy alkalom, okkazion franciául is, okkazionalistáknak a megoldása, akik azt mondják, hogy Descartes téved abban, hogy itt valami olyasmi lenne, amiről megint csak az elme maga szavatolt, tehát hogy ilyen félig anyagi, félig nem anyagi jellegű dolgok így mászkálnának ki be a hipotalamuszon. Azt mondja az okkazionalizmus, hogy a jóisten minden egyes ilyen alkalommal, amikor meg kell teremteni a lélek és a test közötti összhangot, akkor a szószoros értelemben megteremti ezt, tehát egy kicsit mindig beavatkozik a teremtésbe. Isten folyamatosan beleteremget a világba. Nagyon szimpatikus elképzelés. Nekem tetszik egy ilyen Istennek a gondolata, aki, ugye, mint a zsonglőrök, amikor megszokták a tányérokat a rudakon pörgetni, és folyamatosan figyelniük kell, hogy azok pörögjenek, folyamatosan be kell avatkozniuk, ugyanúgy a jó Isten is folyamatosan beavatkozna. Másfelől az okkazionalisták elképzelésével szemben álló Leibnizi elképzelés, az szintén szimpatikus, aki azt mondta, hogy Isten tulajdonképpen felhúzott egy óraművet, illetve két óraművet. Az embert magát, az emberi elmét, meg az emberi testet, és ezek eleve össze vannak hangolva. Mind a kettő elképzelésben az van, tehát eleve össze vannak hangolva, együtt történnek a dolgok, mint amik egy óraműben az egyik figura a másikkal, mint hogyha verekedne, pörlekedne, de nem történik valójában semmi kölcsönhatás közöttük, csak összehangolt a működésük. Azt szeretném jelezni, hogy mind a két elképzelésben az van benne, hogy nincs valódi okokozati összefüggés, nincs valódi kölcsönhatás a kívül meg a belül között. Ugye? Mindenképpen Isten kívülről szavatolja azt, hogy ezek egyszerre működnek, az egyik szerint egy előzetes tervvel, a másik szerint nem. Na most, miután Descartes bebizonyította Isten létezését, a többi már nem fog problémát jelenteni, mert Isten végtelen jóságával, végtelen tökéletességével ellenkezne. Nem férhet össze a csaló szellemnek egy ilyen folyamatos tevékenykedése. És akkor ezért mégiscsak megbizonyosodhatunk arról, hogy van az érzékelésünknek külső forrása, nem egy csaló szellem áldozata, de mi vagyunk, stb. 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 Köszönöm szépen a figyelmet, a viszont látom.
Elhangzott Filozófia történet, Descartes, Mekis Péter előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.